Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévő, titeket itt gyerekek. Oda jövök, ha nem bánjátok, fogjátok megint. Tudom, hogy egy modern korban élünk, amikor a képi megjelenítésnek van jövője, és én idáig csak élőszóban szóltam hozzátok. Hát most egy néhány képpel próbálom illusztrálni azt, amit mondani szeretnék nektek. A Biblia arról beszél, hogy régen nem voltak ragadozó állatok. Szeretetben éltek az állatok, az önzetlenség nagy törvényét követve, a szeretet törvényét, és én olyan képeket gyűjtöttem össze, amelyek az isteni ígéretnek megfelelően az új föld állapotát mutatják majd, és pedig azt az állapotot, ami annak idején az Édenben is érvényesülhetett. Látjátok, hogy olyan állatok láthatók itt együtt, akik amúgy nem igazán szeretik egymást. Ez a kis ugri-bugri kutya egy vadmalacsal együtt, hát nem azt a modern korra, mi korunkra jellemző állapotot tükrözi, amikor is a ragadozó állat a növényevőket pusztítja. Ez a kis kutya pedig mégis békés szeretetben és jó akaratban van együtt a kismalacsal. De a többi kép ennél beszédesebb lesz. Ez közvetett módon azt is jelzi, hogy azt a törvényt, ami régen az Édenben érvényesült, amikor az állatok is szerették egymást, még nem igazán lehetett teljességgel kiirtani. Na figyeljétek ezt is. Itt van egy kisegér, aki gondozza a maga kicsinyét, hogyha mondjuk az anyai szeretet nem működne, nem érvényesülne, akkor ez az állatka is magára hagyta volna az újszülött kisegeret. Ez pedig egy szép kép csak a sok közül, hogy itt vannak ezek a nagyon kedves külsejükben is igazán szép kis állatkák, pusztán rájuk nézni is jó. Ez pedig a barátságnak egy különleges formája. Egy kis csirke lebirkózta, ugye mondhatnátok ti, a kismacskát, és a kismacska hagyja magát. Pedig az a kis csirke nagyon kis csenevész, kis gyengécske. Ez a kutya és az ember barátságát tükrözné. Itt van egy labrador, vagy goldi, ahogy ti jobban ismeritek, egy kis mosolygós teremtéssel, mert a kutyának a hűsége és ragaszkodó szeretete még a búskomor emberek arcára is mosolyt varázsol. Biztos hallottatok róla, hogy vannak terápiás kutyák, akiket bevisznek kórházakba, betegágyakon fekvő emberekhez, és ezeknek a kutyáknak az a ragaszkodó szeretete jobb kedve derítik a súlyos beteg embereket is. Ez is egy ilyen szokatlan kép, amikor a kis mókus puszilgatja a kis csirkét. A kis csirke meg eltűri. Nem puszilja vissza, majd a barátság mélyül, akkor igen. Itt is egy szokatlan barátság, a kis róka és a kutya. Ugye a megszokott dolog az, hogy ez a kutya jóval nagyobb is, a nyomába ered a rókának, és ahol lehet, kellemetlenné teszi az életét, még el is kaphatja. Itt is egy pingvin, meg egy fóka együtt. Nézzétek, hogy ez a pingvin hogy bújik, és az pedig milyen önfelett átéléssel fogadja ezt a közeledést. Itt is egy kis nyuszi, meg egy kis kutya, ha jól látom. Bár ezt nehéz felismerni, mert olyan kis macis. De valószínűleg egy kis kutya és egy kis nyuszi barátsága. Megint csak nem megszokott. Itt egy kutya, meg egy kis orángutáng. De időnként látjátok, hogy az egyik közeledik, a másik meg eltűri. Tehát nem minden esetben olyan abszolút kölcsönös ez a barátság. De legalább nem bántják egymást. Ez pedig az egészen szoros barátságról beszél, amikor is egy kis kutya kap a fagyiból. Igaz, a másik oldaláról, aztán lehet, hogy középen majd összeérnek, és akkor egy puszi lesz belőle, de hát majd meglátjuk. Ez is szokatlan, kis tigrisek, kis fehér tigrisek táplálkoznak egy nagyon békességes, jó akaratú kutya emlőjén. Ez a az állatok közötti barátságos és meghitt hangvételű együttélésnek a képe, amikor ezek a majmok nem csak élősködőket szednek ki egymás szőréből, hanem ez a kurkászás, ez a szeretetnek, az együvé tartozásnak a kifejezése is. Időnként átvitt értelemben nem lenne baj, ha mi is kurkásznánk egymást, már úgy lelki értelemben véve. Nézzük tovább, ezt már láttuk. Ez az egyik legérdekesebb kép. Amikor is a nagy árvízben egy béka kimenti az egeret. Ugye az egér nem tud, vagy nem szeret úszni, és a béka átvállalta a révés szerepét, és viszi az egérként. Itt is egy érdekes barátság. A papagáj kiterjeszti a szárnyát erre a nem tudom milyen kis állatra, olyan védőn, oltalmazón, az pedig élvezi minden porcikájában, hogy ők most szeretik és védik. Itt is a ragaszkodásnak egy furcsa megnyilatkozás, ez a kis tigris egy kis farkas kutyához ragaszkodik, örök barátság jegyében, nem akarja, hogy elmenjen és őt ott hagyja. Tehát, hogy ezt már láttuk, és hogy később mi lesz, azt majd a történelem eldönti. Itt is pingvinek, ha jól tudom, császár pingvinek szeretetteljes kapcsolatát látjuk. Itt a kis kecske, meg a malackák. Ez se szokványos. Itt az egérkét nyalja a fekete párduc. Hát ilyen a gusztusa, de minden esetre nem bántja. És ez is sokat mond arról, hogy milyen lesz az az újföld, és itt most hadd mondjak el nektek egy személyes dolgot. Én már alig várom, hogy igazi szelid macikkal találkozhassam, és szerethessük egymást. Ez is egy szép kép. Látjátok, ez a szelid kis labrador nézegeti egészen testközelből a pillangót. Na, ezeket szeretem én leginkább. Látjátok, hogy szeretik egymást. Kézen fogva sétálgatnak. Semmi cívódás, semmi veszekedés. Hát itt ez a kis majom, ez minthogyha hancorozáson túl talán birkózni szeretne, minden esetre a nyomába rett a kis majomnak. Itt nem tudom, hogy miért szeretik a kis tigrisek a kis malacokat, de volt az előbb is egy ilyen kép. Na, itt van az, akivel én közelebbről szeretnék megismerkedni. Ez a valaki, aki itt egy családban él, fent valahol Alaszkában, olyannyira szelít, hogy befogadták, és nem bánt senkit. Igaz, hogy úgy mozog biztos, mint az elefánt a porcelánboltban, de lehet, hogy mint a medve a szobában. Biztos, hogy itt-ott amúgy lesodor egy-egy poharat vagy tányért, de hát ennyi. Itt van egy pici kutya, meg egy macska. Kutya-macska barátságról hallottatok? Milyen az? Amikor a kiskutya jól elagyabudjálja a kismacskát. Kismacska meg visszakarmol. Itt meg szeretik egymást. Itt van egy kismacska. Lehet is szeretni, de ott vannak a körmei, látjátok? Már ki dugja a körmeit. Itt is egy kis oroszlán és egy macska barátsága. Itt is hagyja magát a kismacska lebirkózni, rátette a kiskutya egy nyakára a mancsát. Ilyenek azok a kis szelid állatok, akikkel majd jó lesz az örökké valóságban együtt lenni. Hát ez csak egy szép kép, reméljük, hogy az örökké valóság még ennél is szebb lesz. És itt is figyeljétek meg ezt a nagy gorillát, meg azt az egészen pici, alig észrevehető kis macskát. Hogy azzal az óriási nagy mancsával, olvastam róla, hogy 500 kilót is képes fölkapni a gorilla, mert olyan rettenetes erős, és fotballlabdát a puszta kezével szétpukkasztja, és milyen gyengéden nyúl ahhoz a kis macskához. Na hát, és ez is egy olyan kép, amikor az ember és a kutya barátság olyan kézzelfogható formát ölt, a kisfiú kisebb, mint a kutyus, és a kutyus hogy eltűri. Hát ez az egyik legszebb kép. Ugye a macska azért egy kicsit önző, mert kihasznál minden lehetőséget, bebújt a nagy kutya füle alá, hogy ott oltalmat találjon. Ez is kutya-macska barátság. Kismaci mászik a fára. És hát ez egy idilli kép arról, hogy egyes gondolkodók szerint milyen lesz majd az örökké valóság. Egy olyan biblia szöveg olvasható ott, hogy ímé új jegeket és új földet teremtek, és a korábbiak észbe sem jutnak, és emlékezés róluk nem lesz. Hát innen kezdtük. akkor remélem, hogy a képek segítségével legalább azt az alapgondolatot sikerült megjegyeznetek, hogy ilyen szelíd volt a világ régen, és ilyen szelíd lesz.
Testvérem, a múlt alkalommal beszéltünk itt közösen egy úrvacsora összefüggésében az örömről, és pedig arról, hogy az öröm akkor igazán valóságos, hogyha az ember egész lényével átérzi, és hogy az Isten, amikor evangéliumokat íratott számunkra, akkor ezt örömhírnek nevezték. Az evangélium görög kifejezés az örömhírt jelent, és az az ember, aki kereszténynek vallja magát, de nem igazán juttatja kifejezésre a megváltás feletti örömét, az nem igazán hitelesen képviseli a rábízott üzenetet vagy evangéliumot. Elgondolkodtam sok minden, ugye itt élek köztetek, és hallom a megnyilatkozásaitokat is, sok esetben az elvárásokat is, és örülök, hogy a legutóbbi alkalommal profécia magyarázatot hallhattatok, mert hogy úgy gondoljátok, és joggal, hogy egy adventista tájékozott kell legyen a világban zajló események területén. Én hadd mondjam el, hogy az én ars poetikám, mint prédikátor, én nem kifejezetten arról szól, hogy én a proféciákat képviseljem. Nyilván ez is benne van a nagy egészben. Múltkor egy közvélemény kutatást végeztek közöttünk, és megkérdeztek minden prédikátort, hogy a munkájában az egyes területek elosztása tekintetében milyen álláspontot vall. Ki az, aki a külmissziót, tehát a bizonyságtevést kifelé részesíteni előnyben, és ki az, aki elsősorban a hittestvérei felé fordulva képviselni az ige üzenetét. Hát én elmondtam, hogy én az utóbbi mellett szeretnék igazán állást foglalni. Én úgy gondolom, hogy nekünk hittestvéreknek van egy egymás iránti elkötelezettségünk. És ez a prédikátorok részéről fokozottabban érvényesül. Tehát aki időnként csalódásként éli meg azt, amit tőlem hall, azt szeretném most egy hosszabb időre, úgy a velem kapcsolatos elképzeléseit tekintve beavatni mindabba, amit én a prédikátori szolgálatról vallok. Két igét idéznék. Az egyik a Kolossé beliekhez írott levélben található. A Kolossé levélben a következőképpen olvassuk Pál apostolnak, aki igazán nagy misszió munkát végzett a maga idejében, tehát szeretném az ő prédikátori munkával kapcsolatos elgondolását itt képviselni, mint amivel a legmesszebb menőkig közösséget vállalok. Akikkel az 27. verset olvasom az első fejezetből, akikkel Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között emett titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy Krisztus ti bennetek van, az eredetiben ez áll, a dicsőségnek ama reménysége, akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a néhány bibliai gondolatnak a lefordítása és az értelmezése körülbelül azt jelenti, vagy úgy hangzik mondjuk a mi talán jobban ismert nyelvezetünkön, hogy a prédikátornak az a feladata, hogy a bűntől való szabadulás titkát megismertesse, és egyfajta orvosi kifejezéssel élve utánkövetéses megoldással nyomon kísérje kinek-kinek a lelki fejlődését, és közbelépjen ott, ahol emberi tényezőként közbeléphet, és segítsen a fejlődésben, a növekedésben, a Krisztusban, ahogy ezt a Biblia megfogalmazza. Talán még személyesebb hangot üt meg Pál apostol akkor, amikor a Galata beliekhez írott levélben elmondja a 4. fejezet 19. és 20. versében a következőket. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek Krisztus. Szeretnék pedig most köztetek lenni, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Ez a másik, ami az előzőt kiegészítené. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Tehát, hogyha én itt esetről esetre megjelenek előttetek, akkor tőlem körülbelül ilyen hangvételű és ilyen tartalmú témájú prédikációkra számíthattok. És ez a mai alkalommal sem lesz másképp, mert úgy gondolom, hogy a vajmi kevés idő, amiről mi tudunk proféciák alapján, mert aki eljön majd, eljön és nem késik, ez éppen ezt a lelki fejlődést, illetve ennek a felgyorsulását igényeli. És úgy gondolom, hogy ha én igazán segíteni akarnék a másiknak, vagy a királyi papság elve értelmében segíteni akarunk egymásnak, akkor ezen a területen kell a dolgokat felerősíteni és felgyorsítani. Láthatjátok, hogy a témaválasztásaim ezek körül forognak, és amikor én arról beszélek, hogy mit jelent örülni, vagy beszéltem a múlt alkalommal, akkor ez egy további kifejezés is társulhat. Tabu téma, nem szoktunk beszélni róla. Mi a véleményetek az üdvbizonyosságról? Az öröm és az üdvbizonyosság hogyan kapcsolódik egymáshoz? Amikor az Isten visszajelez, megbocsátotta a bűneimet, amikor a gondolat ihletés jegyében megszólít, szól hozzám, eligazít, valamilyen ígének a belső összefüggéseit feltárja, vagy az imádsága maga valóságában beszélgetéssé válik Isten és ember között, akkor ezek nem megfelelő fórumok és lehetőségek arra, hogy akár az örömöt, a bűntől való szabadulás feletti örömöt az üdvbizonyosság kérdésével összefüggésbe hozzam. Én nem mertem soha ezzel foglalkozni, mert jaj, hát milyen alapon mondhatnám én ki azt, hogy én biztos vagyok abban, hogy majd üdvösséget nyerek, de elgondolkodtam, hogy vajon ezek a visszajelzések a menny felől nem ezt a reménységet keltik életre és tartják életben? Amikor én örülök annak, hogy az Úr és a Mester megbocsátott, és reménységem van a jövő iránt, és egy újabb kép lép ide be, mert azt az egyéb gondolatot is felszínre hozza, hogy milyen önértelmezésünk van? Hogyan gondolkodunk önmagunkról? Nem egyszer feltesszük a kérdést másoknak is, hogy mi a véleményük rólunk? Hova sorolnak be bennünket mondjuk a nagy adventizmus közegében? Hogyan gondolkodnak felőlünk? De vajon mi lenne akkor, hogyha magunknak tennénk fel ezt a kérdést, és mi hova soroljuk magunkat jegyében, megpróbálnánk választ keresni rá? A közösségünk élete hosszú év tizedekre visszatekintve, nem csak a miénk, hanem ugye általában a nagy adventmű élete, sok esetben az identitás keresésben jut kifejezésre. Az 1950-es években megjelent a mi közösségünkben két protestáns tudós, egy Martin és egy Barnhouse nevezetű, akik próbáltak egy felmérést végezni egy doktori disszertáció kialakításának alapján, hogy ki tekinthető kereszténynek. És felállították az ezzel összefüggő kritériumokat, hogy ki keresztény. És miután a mi közösségünk akkori vezetői nagyon fontosnak tartották, hogy a külsősök, tehát a más egyházakhoz tartozó emberek bennünket keresztényeknek tartsanak, ezért igazították a mi hittételeinket, a mi tantételeinket egy kicsit a protestáns közösségek elvárásaihoz. És ezzel a mi közösségünk belső kohéziós ereje, összetartó ereje, ami az ige ismeretnek a homogén voltára épült, egy kicsit megroppant. Mert az adventista lelki és eszmei értékek egy másik, egy külső elváráshoz igazodtak. Egy új identitás lépett be a képbe, mert ugye az összetartó erőnek jelen kell lennie, ez pedig a szervezeti szabályzat lett. És ez a maga egyre erőteljesebb befolyásával érvényesül a mi közösségünk egészében, és a bizonyos hittételek, amelyek a mi jövőnket, jelenünket és jövőnket, végső sorsunkat határozzák meg, ezek nem kapnak manapság akkora hangot, és úgy gondoltam, hogy talán jó lenne ezen a területen egy kicsit elgondolkodni, tovább lépni. Ha az ember elolvassa, vagy legalábbis belolvassa a Zsoltárok könyvébe, akkor ott Isten és ember közösségének a nagyon is plasztikus és beszédes kifejezéseire talál, amit az egyes zsoltárok írói személyes tapasztalatként mondanak el. Beszéltünk örömről. Az öröm visszajelzés. Mit kezdünk ilyen kifejezésekkel, hogy emésztődik az én lelkem? Eleped az én lelkem? Vagy? Azt mondja a Szentírás, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét. Vajon mit jelent ez? Szóba merünk állni ezekkel a túlzó, érzelmben rendkívül gazdag kifejezésekkel? Azt mondja a 84. néhány zsoltár szakaszt hadd idézek. A 84. zsoltár például azt mondja, jól ismert zsoltárról van különben szó, és én úgy szeretném, hogyha ezt úgy be tudnánk vállalni. Azt mondja itt például, mi szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten felé. Ez az egész ember, a teljes ember válasza az Isten szeretetére, az Isten közeledésére, az Istennel való közösség után epekedő és vágyakozó ember megnyilatkozása ez. Nézzünk más igéket is. A 61. Zsoltár szavait is hadd idézzem. Itt a 61. Zsoltárban a következőt olvasom a 3. versben. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem elepett. Valami belső hiányérzetről tesz tanúbizonyságot a zsoltáros. Valami beteljesedés utáni vágyakozás hangjai szólalnak itt meg. További igéket is idézhetek. 77. Zsoltárban a 4. verset olvasom. Istenről emlékezem és sóhajtok. Róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. 102. Zsoltár. És pedig itt az első vers. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kijönti panaszát az Úr elé. 107. Zsoltár, ez lesz az utolsó ebben a felsorolásban. És itt az 5. verset idézem. Éhesek és szomjasak valának, lelkük is eleped bennük. Valami hihetetlen hiányérzetről tesznek tanúbizonyságot ezek az ígék, amit az Isten nélkül élő ember érez a lelkében. Szoktuk mondani, hogy a bűneset kapcsán két hatalmas hiányérzet keletkezett. Az egyik az emberben, a másik pedig az elveszett ember után az Istenben. Valaki így fogalmazta meg, hogy egy Isten formájú űr keletkezett az ember belső lényében, az Isten belső lényében pedig egy ember formájú űr. Jobb könyve fogalmaz így, hogy kívánkozik kezének alkotása után. Egy közösségre teremtett lényről van szó, amikor az ember teremtéséről beszélünk. Egy olyan lényről, akit az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtett, és ha ez a közösség nem működik, akkor hiányérzet üti fel a fejét. Emberben és Istenben egyaránt. És ez a hiányérzet, ez kielégülésre vár. És ezért jelennek meg ezek a rendkívül beszédes szavak, elepett az én lelkem, emésztődik, sőt, kívánkozik, mert az ember, hogyha a saját sorsába, hogy valóságszerűen belegondol, és meri szembesíteni magát ezzel a hiányérzettel, akkor érzékeli, hogy ez igenis valóságos, és amikor Isten és ember egymásra talál, akkor oldódik fel, és akkor érzi az ember magát a maga helyén. Az Isten közelében. A Biblia azt is kimondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És mindig csak arra hivatkozunk, hogy keres majd az Isten nekünk segítő társat hozzánk illőt, és akkor ez a hiányérzetünk feloldódik. Sokkal tágabb értelmű igeversről van szó. Isten és ember közösségéről, ami hiányérzetként jelentkezhet, az ember magára maradottságában a maga tapasztalataként fogalmazza meg, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szüksége van a közösségre, szüksége van az Istennel való kapcsolatra, és szüksége van a másik emberrel való kapcsolatra is. Én kikerestem egy gondolatsort a konkordanciából, mert ugye korábban már beszéltünk arról, hogy mi emberek, keresztények, az Isten hitében egymásra talált emberi lények mit tudnánk együtt csinálni. A közösség alkotás jegyében, a testvéri szeretet és együvé tartozás jegyében mit tudnánk együtt csinálni. Szoktam elmondani azt is, hogy az őskeresztények állandóan együtt voltak, és mindig volt valami közös tennivalójuk, és olyan dolgokat csináltak, ami formát alakította és javította közöttük a közösségi érzést. Mi mindent lehetne csinálni? És most az előbbi gondolat hátterén én egy olyan igeszakasz sorozatot kerestem ki, ami arról szól, hogy mit lehet az Istennel együtt csinálni. Ha közösség él Isten és ember között, akkor az sem mellékes, hogy mit tehet az ember az Istennel közösségében, közösségben. Például ilyen ígékre találtam a közösségre vonatkozóan, mert a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. A visszajelzés öröm, a visszajelzés a megelégedettség, a belső békesség, az a bizonyosság, hogy az Isten a nála letett kincsemet majd megőrzi a manapra. Tudom, hogy kinek hittem. Isten és ember között egy valóságos, élő, bizalmi kapcsolat kibontakozásáról beszél. Azt mondja a Szentírás, amikor egy ember megtér, az Isten országa ti bennetek van. Által mentetek a halálból az életre. Ezek nem keresztény frázisok. Ez a valóság. És ha elolvassuk például az Efézusi levélből azt a szakaszt, ami a keresztségről beszél, és ezt azért hoznám fel, mert nagyon sokan közülük, ugye sokakkal beszélgetek, tudom, a keresztségben ezt nem élik meg. Nem tudatosul bennük, hogy itt most mi történt. Én szoktam mondani, de én is veletek együtt úton vagyok, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy én most már a megoldottság státuszából beszélek, akinél minden a maga helyén van és minden rendben van. Nem, én hangosan gondolkodom, és az én vágyaimat tudtatom kifejezést egyes ígéket igénybe véve. Tehát az Efézusi levélben például egy keresztséggel összefüggésben a következőt olvassuk. Azt szoktuk mondani, hogy ugye ez egy meghalás és feltámadás. Sőt, a Biblia azt is mondja, hogy Krisztussal együtt halok meg, és Krisztussal együtt támadok fel. Itt az Efézusi levélben azonban ez további gondolatokkal egészül ki, és pedig azt is elmondja itt a Szentírás, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, Krisztussal együtt feltámadtunk, és Krisztussal együtt ültetett az Isten bennünket a mennyekben. Múlt időben van. Tehát amikor én múlt időről beszélek a Szentírás kijelentései alapján, akkor ez azt is jelenti, hogy valami a múltban elrendezett, és valami a múltban már valóság volt. Tehát abban a pillanatban, amikor én az Isten szeretetének vonzására engedtem, akkor én távolvaló voltam korábban, de közelvalóvá lettem. Ha én az atyai ház küszöbét a bizalom jegyében átléptem, akkor az atyai ház teljes jogú örököse vagyok. Amikor én megkeresztelkedem, akkor a régiek elmúlnak, szándékom szerint, vágyaim, törekvéseim szerint. Azt mondja Pál, hogy én ti köztetek többé, te szerint senkit nem ismerek. Mert hogy aki ti voltatok, az a hullámsírba került. És Krisztussal együtt új életet támadtatok fel. Úgy mellesleg megkérdezném, Krisztus valósággal feltámad? Azt mondja Pál apostol, ha Krisztus fel nem támadott volna, akkor hiába való a ti hitetek. De hogy Krisztus feltámadott, ez azt is valóságossá teszi, hogy én vele együtt támadtam új életre. És vele együtt ülök az Isten trónján, és az Isten majd visszaadja nekem a valóságban is a föld feletti uralmat a második Ádámmal együtt. Tehát amikor én identitás zavarral küzdök, hogy hova tartozok és ki vagyok, akkor érdemes lenne ezeket a gondolatokat előszámlálni. Ki is vagyok én? Hova tartozom igazán? Fontos nekem, hogy a nevem hol van? Igen, fontos, egy adott helyen. Az én nevem fel van írva a mennyben. Ez a legfontosabb, és ehhez képest semmi más nem számít. Kell nekünk aggódni és azon küszködni, hogy akkor most hogyan ítélnek meg bennünket, minek tartanak bennünket, és egyáltalán nem. Azt mondja az igaz keresztényekről Koméniusz, belső javaikban bizonyosak voltak. Kell ennél több? Ehhez képest a külső elismertség mit számít? Belső javaikban bizonyosak voltak. Tudták, hogy kinek hittek. Tudták, hogy a nála letett kincs jó helyen van. Tudták, hogy ők új teremtés. És a menny várományosai. Mi kell ehhez képest még több? Mi kell? Fontos az, hogy hova sorolnak, vagy hova nem sorolnak. Miért nyugtalankodunk emiatt? Az igaz keresztényekről mondja Comenius, újra hangsúlyoznám, belső javaikban bizonyosak voltak, és hogyha az egész szakaszt elolvassuk, akkor kisejlik a gondolatmenetből az, hogy nem érdekelte őket, hogy mit mond róluk a világ, hogy fenyegetik-e őket, vagy elismerik őket. Egyszerűen ez nem számított, mert megelégedtek azzal, hogy ők Isten gyermekei, és helyreállt a közösség Isten és ember között. Ők a maguk helyén vannak már, helyreállt a béke. Ha például a 8. Zsoltárt felidézzük, amikor azt mondja a Biblia az ember teremtettségéről, hogy micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Ez a mi identitásunk. És a megtért ember visszakapja identitását. A megtéréskor kapja vissza identitását. Ehhez képest mit kell küszködnünk, meg bánatoskodnunk, meg vergődnünk azon, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, miért vagyunk azok, akik. Nagy felfedezés volt, amikor az 1888-as üzenet gondolatmenetében megértettük azt a bibliai igét, ami a Római Levél 5. fejezetének 18. versében van, hogy elolvasom, mert talán úgy hitelesebb is. Azt mondja itt a Római Levél 5. fejezetének 18. verse. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden ember elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Minden emberre elhatott. Az Isten a bukás okozta helyzeti hátrányt ezzel a gesztussal kiegyenlíti. Úgy tekint minden emberre, mint a menny potenciális örökösére. Az én választásomon múlik, hogy ez az előre felkínált örökség az enyém lesz-e vagy sem. Ha Isten bizalmat ébreszt bennem, akkor tudok elfogadni. Tudom elfogadni ezt a minősítést. Ha nem sikerül az Istennek a maga szeretetteljes megnyilatkozásaival sem bizalmat ébreszteni, akkor én vagyok az a valaki, aki nem értem ezzel a felkínált lehetőséggel. De újra olvasnám. Egynek igazsága által minden ember elhatott az élet megigazulása. Minden emberre úgy tekint az Isten, mint a menny potenciális örökösére. Azok fogják örökölni, akik ezt igényelik, akik vágynak rá, azoknak az Isten majd ajándékként adja. Tehát, hogy én ki vagyok, azt Isten és ember közössége határozza meg. Hogy én milyen minősítés alá kerülök, ismétlem, az a bennem munkálkodó kegyelem eredménye lesz. És ha én az Istennel közösségben vagyok, akkor meg fog jelenni az én életemben az üdvbizonyosság is. Az a belső bizonyosság, hogy az Isten a nála letett kincsemet megőrzi, hogy az Isten a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára bevégzi, ezek mind-mind-mind megjelennek, és az én identitás tudatomat formálják, és megalapozottá teszik. Ehhez képest mit számít, hogy egyébként milyen minősítést kapok, meg hova sorolnak, meg hova nem sorolnak. Sokszor a szemünkre vetik, hogy mi identitás problémákkal küzdünk. Ha ezeket a most felidézett ígéket a maguk helyén kezelnénk, és komolyan vennénk, megszűnne minden identitás probléma és identitás zavar. Tehát amikor ennek nyomán és ennek kapcsán tényleg úgy gondoljuk, hogy nem találjuk a helyünket, akkor érdemes ezeket a bibliai ígéreteket elővenni, és ezeket átgondolni. A múltkor idéztem, de csak a délutáni beszélgetés kapcsán, mit jelent az például, hogy az Isten nincs messze egyikünktől sem? Mit jelent az, amikor Pál apostol egy nagyon kellemetlen helyzetben azt mondja, de az Úr mellettem állott? Milyen identitást kölcsönöz ez nekünk? Az Úr mellettem állok. Az Úr velem, kicsoda ellenem. Nincs messze egyikünktől sem. Azon múlik, hogy igénybe veszem-e. A sokat idézett, talán nem eléggé idézett szakasz, Ézsaiás könyve 64. fejezetében azt mondja, hogy régóta így vagyunk, megtartatunk-e. Ha úgy tetszik, identitás zavarral küzdve vagyunk régóta így. De így folytatja, hogy nem volt senki, aki segítségül hívta volna nevedet és beléd fogóznék. Megtartatásunk egyetlen útja és lehetősége. Segítségül hívni az Úr nevét és belé fogózni. Mózes első könyvében egy ilyen kifejezést olvasunk, hogy akkoriban kezdték segítségül hívni az Úr nevét, amikor sét megjelent. Szóval az ember egyetlen reménysége az, hogy segítségül hívja az Úr nevét, és akkor az identitása helyreáll. Rögtön és azonnal. A Biblia azt mondja, hogy korábban zsellérek és jövevények voltunk, most pedig polgártársai a szenteknek. Ugye mindannyian tudunk arról, hogy a római polgárság mit jelentett. Pál apostol egy adott pillanatban kénytelen volt hivatkozni rá, hogy miközben ez a bizonyos ezredes pénzért vásárolt, mert annyira fontos volt neki, ő pedig beleszületett. Mi beleszülettünk a mennyei polgárságba. És ezért nem szabad, hogy identitászavarunk legyen. Én a menny polgára vagyok. Távolvalóból közelvaló. Polgártársai a szenteknek, és cseléde az Istennek, ami korábban ugye nem ezt a megalázott szolgai helyzetet feltételezte, hanem az én kis cselédem, szokták a kisgyereknek mondani a régi időben a szülők vagy nagyszülők. Tehát ez a szeretetteljes megnyatkozás és a hovatartozás kifejezése az akkori szóhasználatban. Utolsó igeként idézném János leveléből, a szakaszt a 3. fejezetből, most Isten gyermekei vagyunk. Azonosulunk ezzel a kifejezéssel? Most Isten gyermekei vagyunk. Nem leszünk, nem voltunk, Isten gyermekei vagyunk. Hozzáteszi, nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De megvan valakiben ez a reménység ő iránta. Ha bizalom él a szívében az Isten ígéretei iránt és az Isten személyére iránt, akkor meg fogjuk látni őt, amint van. És kik fogják meglátni őt, amint van? A célba érkezettek. Ezeknek az Isten neve kerül majd a homlokára. Ezek az Istenhez hasonlítani fognak. Helyreáll a nagy törés, és végérvényesen megszűnik minden identitászavar. Mert hazaérkeztünk. És én úgy gondolom, hogy ez a reménység kell, hogy éltessen bennünket, és azt végképp ki kell verni a tudatunkból, hogy ki minek tart bennünket, és ki hova sorol minket. Az igaz keresztények belső javaikban bizonyosak voltak. Most Isten gyermekei vagyunk, szeretném újra hangsúlyozni, nem lehet nyilvánvalóvá vég, hogy mivé leszünk, de ha nyilvánvalóvá lesz, akkor meglátjuk őt, amint van. És a neve homlokunkra kerül. És én szívből kívánom, hogy mi ezek között legyünk. Gondoljuk át ezeket az ígéket, nyilván első hallásra némelyik ismertnek tűnik, a másik kevésbé ismertnek. Lehet, hogy ebben a szövegkörnyezetben még nem került ide elétek. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ezek az ígék méltók arra, hogy foglalkozzunk velük, és én azon fogok ezután is munkálkodni, a belmisszió jegyében, hogy titeket, akik jelképes értelemben gyermekeim vagytok, fájdalommal szüljelek, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Amen.
Köszönjük a szolgálatot. Isten tiszteltünk végén énekeljük a 220-as énekünk első 3 versét, és ne csökjük be az énekesünket, mert az ima után a 7. verset énekeljük. Tehát a 220-as ének első 3 versét énekeljük most. Mm-hmm. Távozó imádságunkhoz kérem, hajtsunk térdet azokkal, akik szeretnék és tehetik, a többiek maradjanak állva.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy bármi hűtlenkedünk, te hű maradsz, és a velünk kapcsolatos örök elképzeléseidet nem akarod feladni. Köszönjük, hogy gyógyírt találtál a bűnbetegségének enyhítésére és végső gyógyítására, és köszönjük, hogy a szeretet hatalma az, ami bennünket a jóra elkötelez. Köszönjük, hogy a te jóságod még ma is megtérésre indít, értékrendünk, gondolkodásmódunk átformálására késztet. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a tudatot, hogy tőled csak jó adomány és tökéletes ajándék származik, hiszen tulajdon fiadnak nem kedveztél, hanem őt mindannyiunkért odaadtad, és vele együtt kész vagy mindent nékünk ajándékozni, csak hogy meggyógyuljunk, és visszataláljunk te hozzád. Urunk, erősíts fel bennünk, kérünk, azt a belső hiányérzetet, ami a veled való közösség hiányából táplálkozik. És add, hogy megjelenjenek a mi szóhasználatunkban is ezek a szavak, az epekedés, a vágyakozás, az emésztődés, azért, hogy ennek a hiányérzetnek az elsöprő erejét tapasztalva keressük mi hamarabb, minél gyorsabban a hazafelé vezető utat te hozzád. Urunk Istenünk, állítsd helyre, kérünk bennünk a te képmásodat, és add, hogy ott lehessünk majd azok között, akik színről színre meglátnak téged, akik majd homlokukon viselik a te nevedet, akiknek életében a belső megnyugvás, a hazatalálás, az örökké valóságba való hazatalálás lesz a legfontosabb és valóságos tapasztalatként élhetik meg. Urunk Istenünk, segíts, hogy ne ilyen szomorú egyhangúságban éljük a mi életünket, hanem segíts keresni, mi a te kedves, jó és tökéletes akaratod. Segíts, Urunk, készséget nyilvánítani arra, hogy feltárulkozva előtted felgyorsuljon bennünk az újjáteremtés műve, hogy a Krisztus napjára valósággal véget érhessen ez az átalakulási folyamat, és te, amikor ránk tekinthet, meglásd bennünk önmagadat. Köszönjük, hogy munkálkodsz ezen. Segíts, hogy fontosnak érezzük ezt. Amen.
Tehát a megkezdett énekünk 7. versét énekeljük távozásul.
Szeretni vágylak Jézus téged, Istenem ékes koronám, csak véled óhajt járni lelkem, jutalmat értenem kíván, szeretlek égi fénysugár.